gyermeket elbocsátjuk, ti pedig majd fennállva, kérlek titeket még álljunk fennáll maradva, olvassuk el a Máté evangélium a 15. fejezetéből az első szakaszt. Máté evangélium a 15. fejezetéből az első 20 verset majd fennállva kérem, hogy hallgassatok még meg. Isten és az ő beszéde rendi tiszteletből tegyük mindezt, ne vallásos forma vagy szokásból, fejeződjünk ki a test tartásomból is, a megállásomból is, a szívünkben lévő tisztelet. Gyermekeket is áldja meg az Úr Jézus, az ő szeretetével, kegyelmével, és a tanítóikat is nagyra értékeljük, a szolgálatotokat, akik foglalkoztok gyermekeinkkel, és köszönjük a dicsőítőknek is a szolgálatot, Edinának is köszönjük a beugrást, és az Úr gyógyítsa meg Imit is, és minden betegünket szabadítsa meg a betegségektől. Fogunk majd azt. Máté 15.1-től így hangzik Isten igéje. Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták. Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát, amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket? Ő így válaszolt nekik. Ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományotokért az Isten parancsolatát? Mert Isten ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így tanítotok. Ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Így tettétek érvénytelenné az Isten igéjét a ti hagyományotokért. Képmutatók, találóan profétált rólatok Ézsaiás. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Halljátok és értsétek meg! Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert. Tanítványai ekkor hozzálépve megkérdezték tőle. Tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? Ő pedig így válaszolt. Minden palántát, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Hagyjátok őket, világtalanok vakvezetői. Ha pedig vakvezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Péter ekkor ezt kérdezte. Magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot. Ő pedig így szólt. Még ti is értetlenek vagytok? Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül? Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok és istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert. Eddig olvastam Isten igét, foglaljatok helyet. Nos, hát Jeruzsálemből mentek ezek az emberkék Jézushoz, és tudjuk azt, hogy Jeruzsálem volt a fészke a farizeusoknak, a írástudóknak, és Jeruzsálem volt a fészke azoknak, akik legnagyobb ellenségei voltak Jézus Krisztusnak. Elég érdekes ez a helyzet, ugye Jeruzsálem a békesség városa lett, a békétleneknek, a lázongóknak az otthona, az Isten ellen való lázadóknak az otthona. Az első dolog, amit az első két vers alapján szeretnék kiemelni, a gumicsontok és pótcselekvések esete. Lehet látni, hogy itt is ezek az emberek bedobtak egy gumicsontot, és elkezdtek bizonyos pótcselekvésekről beszélni, amelyet az ördög újra és újra alkalmaz az egyház történelemben. Tehát maga az ördög erőszeretettel dob be gumicsontokat, a gumicsontnak a lényeget tudjátok a kutyáknak vannak ilyen gumicsontokat, adnak neki, hogy rágjanak, csak rágnak, de jól lakni sosem fognak, meg nem tudják megenni, csak mindig csak rágcsálják és rágják ezeket a gumicsontokat. Az ördög az egyházban, tehát minden korszakban dobott be ilyen gumicsontokat, és az egyház rengeteg szakadáson, szenvedésen ment keresztül ezek miatt, a gumicsontok miatt. És az a baj, hogy igen, ezek a gumicsontok sajnos nem eredménytelenül lettek bedobva, és nem eredménytelenek voltak az ördögnek ilyen jellegű támadásai. Az egyház történelem századaiban többféle módon jelenkeztek ezek a gumicsontok. Az emberi tanítások, amelyeket fölé emeltek a Bibliának. Bizonyos bibliai értelmezések, emberi módon való értelmezések, amelyeket tanításokká alakítottak, tanítás, a bibliai rangra emelték. Bizony szellemi tapasztalatok, amelyekből aztán tanításokat kreáltak, és ezekre a szellemi tapasztalatokra és tanításokra egyházakat hoztak létre, kiszakítva embereket a Krisztus testéből. Aztán a szerepek kérdésében, például a nő és a férfi szerepek kérdése. Tipikus gumicsont volt. Egy időben túlhangsúlyozták a férfiak szerepét, és asszony állatnak nevezték a nőt, elnyomva. A mai korszakban pedig abban élünk, amikor a nők szerepét kezdik túlhangsúlyozni a férfiakkal szemben az egyházban. Női tanítók lépnek föl, és nagy szuper szolgálókká avanzsálják őket, és tanításokat hoznak létre. Olyan is volt, amíg a gyógyulások, jelek és csodák tagadásából lettek gumicsontok, és ezen rágódott az egyház. Akkor aztán a gyógyítások, jelek és csodák elfogadásából csináltak, ezekből a tapasztalatból csináltak tanítás, hogy ez a lényeg, ez a legfontosabb. Ott van a Szentlélek, ahol ezek történnek, és abból csináltak tanításokat. Az egyházban ezeknek a tanoknak a tagadása, vagy túlhangsúlyozása, szakadásokat okozott, és sok sebet ütött a Krisztus testén az elmúlt századokban és évtizedekben. És ahhoz vezetett, hogy a lényegről a keresztények elfordítsák a tekintetüket, és ettől eltérve az erőforrásaikat, az idejüket ezeknek a gumicsontoknak a rágcsálására fordítsák, és megfelelkezzenek az első számú küldetésükről, az evangélium képviseletéről. Az erőforrások, a pénz, rengeteg könyvet írtak ezekről, iszonyú mennyiségű pénzt fektettek bele ezeknek a tanoknak a terjesztésébe, a világ méreteken való terjesztésére, iskolákat alapítottak ilyen tanokra, döbbenetes módon hálózatokat hoztak létre, rengeteg erőforrás és pénz ment bele ebbe, sok esetben más egyházakból átzsiripelve keresztényeket ezeknek a tanoknak, a képviselőinek a gyülekezeteibe, közösségeibe. És ekközben pedig az evangélium képviselete képviseltőről megfeledkeztek, vagy háttérbe szorult, a vitákba és harcokba merültek ki az erőforrások. Nem hiába tanítja az Úr Jézus a Máté 7.14-ben, mert szoros az a kapu, és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Irányzatok jönnek, irányzatok mennek, gumicsontok jönnek, gumicsontok mennek, de az evangélium 2000 éve, 1000 éve, 50 éve, 10 éve, és ma is ugyanaz. Az evangélium igazsága semmit nem változott, attól függetlenül, hogy sokan sokféle dolgot próbáltak hozzáragasztani. Itt a farizeusok és az írástudók számon kérik Jézuson azt, amit emberek és nem Isten rendelt el. Tipikus ez a fajta hamis tévegés. Ugyanis a babiloni fogságot követően próbálva megóvni a népet rabbik és zsidó tanítók létrehozta bizonyos szabályrendszereket a Mózes 5 könyve alapján, a Tóra alapján. Ezeket szájhagyomány útján tanították és adták tovább, így lettek a hagyománymondások. Majd csak Krisztus után kb. 200-ban kerültek ezek papírra, és lett írott formája, például a Misna, ilyen, ez a hagyományiratok, vagy a Talmud, azt 1186-ban vetették egyesek szerint papírra. De ebben az időben, míg Jézus itt volt a Földön, ezek szájhagyomány után terjesztett tanok voltak, tanítások voltak. Többek között az is, amivel egy számon kérik Jézust a kézmosással kapcsolatosan. Félrejtés ne essék, hogy a jó szokások, a jó hagyományok nem feltétlenül rosszak. De maga Pál apostol is beszél a tesszalonikai gyülekezetnek a 2 Tesszalonika 3:6-8-ban a következőkről. Testvéreim, a mi úrunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem az szerint a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vettetek át. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradtsággal és feszültséggel dolgoztunk él és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közöttetek. Tehát Pál apostol itt a Krisztus követő, példaadó, áldozatra kész életet helyezi, mint jó hagyományt, követendő példaként a tanítványok a gyülekezet elé. A harmadik és hatodik versekben a következőkről olvashatunk. Az igazság szabaddá tesz, a törvény pedig gúzsba köti az embert. A harmadik vers így hangzott. Ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományotokért az Isten parancsolatát? Jézus nem magyarázkodik, nem is válaszol a kérdésükre, hanem egy kérdést tesz fel. Ennek oka pedig az, ilyen esetben mindig, hogy nem egy őszinte érdeklődés volt ezekben az emberekben, mint sokszor elmondtam, nem az a probléma, van az embernek kérdése Isten felé, mert nem ért valamit, vagy mert nem bírja befogadni. Azért biztos vagyok benne, ugyanúgy, mint nekem, neked is vannak olyan bibliaversek, amikor olvasod, akkor legszívesebben, ugye nem szoktam mondani, tovább lapoznám a Bibliát. Olyan nehéz befogadni. Olyan komoly üzenet Jézustól, hogy bizonyos szituációban, különösen azt mondod, elhordozhatatlan. Lapoznék egyet. Vannak, hogy nem értjük. Uram, fú, ez nekem magas. Tehát ezt én most nagyon nehezen tudom befogadni, még ha értem is az agyammal, de fú, beleszakadok ebbe, nem értem. Segíts nekem, Uram, hogy valahogy ebben. Tehát nem erről van szó, ez az őszinte közeledés az Istenhez, mert ez nem erről szólt. Ezek az emberek Jézus fölé helyezték magukat. Ezek az emberek a Biblia tanítása fölé helyezték a saját tanaikat. Ők úgy mentek Jézushoz, mint akik vizsgáztatnak, nem mint akik tanításra várnak. Ezért Jézus nem is megy bele ebbe a dologba, hisz körülvetőt a sokaság, körülvették a tanítványok, és lényeges volt számára, hogy akik őt hallgatják, mit fogadnak be. Milyen tanításra épül fel az ő hitük? Ezek az emberek, akik oda mentek Jézushoz, magukat büszkén az igazság őrzőinek tartották, és mint mondtam, Jézus fölé helyezték saját személyüket és tanításokat. Ezért kérdezte át Jézus a válasz helyett tőlük. Fontos tanúság ez, ami számunkra, hogy őrizze meg Isten a szívünket, bármennyi tudás birtokában is vagyunk a felfogadottságtól. Többször elmondtam most is, majd mondjam nektek, hogy aki azt mondja, hogy ismer Istent, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismernie kellene. Ezt mondja a Biblia. Mert Isten megismerésében, Isten nem lehet kimeríteni. Tehát valamilyen mértékben ismer az Istent. Én is valamilyen mértékben ismerem az Istent. Valamilyen mértékben ismerem az Istennek a beszédét. Nem ismerem teljesen. Hogyha így gondolnánk, hogy teljesen ismerjük Istent és az ő beszédét, akkor minek vagyunk itt? Minek jegyzetelünk? Csak azért vagyunk itt és jegyzetelünk, mert nyitottak vagyunk arra, hogy tanítson bennünket Isten, hogy mélyebben, jobban megismerjük őt, és általa magunkat is. Így van? Ezt erre, ugye, többször hangzott el az elmúlt időszakban az ige, a Zsoltárok, ez az ige, Zsoltárok 139, 23, 24, egy nagyon jó lelkületről, egy követendő példáról a tanúságot, ez az ige szakasz. 139. Zsoltár, 23, 24-es verse. Vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, vezess az örökké valóság ösvényén. Én azt gondolom, hogy teljesen normális az, amikor néha a keresztény emberek tépelődnek magukban. Tehát találkoznak ilyen jelenségekkel, mint ez a farizeusi tanítás, és elkezdik az ember vívódni, hogy most nekem ment el az eszem, vagy ezeknek. Nem értem. És akkor az ember vívódik, mint amit elmondtam az én előző bizonyságtételemben is, hogy az ember néha nem meri kimondani azt, amit Isten már régen kimondott egy helyzetről, vagy egy dologról, mert a Biblia tanítása szerint az teljesen világos, hogy ez nem jó, de az ember néha az ember szeretet, meg a jó hiszeműség, meg hogy hát nem szabad olyan keménynek lenni, meg a kegyelem. Néha ez arra vezet, hogy maszatolni próbálunk dolgokat, és erre Dávid azt mondja, hogy még nem ismerem úgy az én szívemet sem, ahogy ismerni lehetne. Hát ugye a Betsebé esete után meg Dávid realizálta is magában, hogy bizony nem ismeri az ő szívét. És nem tudja, mi lakozik abban, mert a legnagyszerűbb időszakában bukott el, és akkor átesett, hogy alig bírt felkelni. Ezért megtanulta, hogy alázattal közeledjen az Isten igéhez, amikor olvassa az igét, amikor hallgatja az igét, amikor imádkozik Istenhez, alázatosan közeledjen Istenhez. Mert amikor prédikáció hangzik, akkor hisszük azt, hogy Isten szól hozzánk. Amikor kinyitjuk a Szentírást és olvassuk, akkor hisszük azt, hogy Isten tanítani akar bennünket. És ez a fajta alázat, ez a nyitottság szükséges az Isten szín előtt. Őrizze meg azó bennünket a felfogadottságtól, a büszkeségtől, hogy azt higgyük, hogy már ismerünk valamit, és olyanokká legyünk, mint akik semmit nem ismertek meg úgy, hogy ismernie kell, mert pontosan az ismeretnek a lényege, hogy megértettem, hogy az Isten sokkal hatalmasabb és sokkal nagyobb, mint én vagyok. És sokkal nagyobb és sokkal hatalmasabb, mint amit én eddig megtapasztaltam, hogy el tudok képzelni. Szédítően hatalmasabb annál, mint amit én tapasztaltam vala is vele, és Istennek van hatalma arra, hogy tágítsa az ember szívét a szeretetben például. Tágítsa a szívét, szellemét a hitben például. Tágítsa a szívét, a szellemét a reménységben például. Tágítsa a szívét, a szellemi értelmét és megértését az ismeretben, a kinyilatkoztatás által. Tehát ez a alázat, nyitottság fontos. Másik fontos dolog ebben az ige szakaszból kiindulva kiemelném, hogy ne bonyolítsuk el a dolgokat. Isten őrizze meg bennünket attól, hogy elbonyolítjuk az Isten beszédét, igéjét, és belebonyolódunk olyan dolgokba, amit Isten sosem akart. Ne felejtjétek el, hogy Isten az igéjét nem azért jelentettek, hogy eltitkoljon valamit tőlünk, hanem hogy kinyilatkoztassa magát azáltal. Isten nem azért küldte el a fiát, hogy valamit eltakarjon előlünk, hanem a fiában ki akarta jelenteni magát az emberek világának, megismerhetővé akarta tenni saját magát. Tehát nem eltitkolni akar Isten az ő akaratát, hanem kijelenteni a számunkra. A zsoltárok, és még egy dolog, hogy nem elég ismerni Jézust, ugye többször hangoztatjuk ezt, és én is sokszor mondom, és igaz is, hogy a kereszténység közösség és kapcsolat. De a kereszténység nem csak közösség és kapcsolat, hanem követés is. Ezzel szeretném kiegészíteni. Tehát a kereszténység lényege nem pusztán annyi, hogy találkoztam Jézussal, hanem a kereszténység lényege, hogy követem is Jézust. Ismerem Jézust, és követem Jézust. A kereszténység Krisztus által Isten ismeret, és Krisztus követés is egyben. Mind a kettőnek igaznak kell lennie, ahhoz, hogy valaki tényleg keresztény életet tudjon élni. A Zsoltárok 119.1-ben pedig ezt olvassuk, az egyszerűségével kapcsolatban, boldogok, akiknek útja tökéletes, és hogyan lett tökéletes az útjuk? Akik az Úr törvénye szerint élnek. Pont. Nem emberi tanítások, hanem Isten igének kijelentése alapján. Tehát szabadságra hívott el bennünket az Úr, szabadságra abban, hogy felszabaduljunk a saját ismereteink korlátai alól, a terhei alól, hogy nem probléma, nem ismerünk mindent, nem probléma, vannak olyan dolgok, amit nem értünk. Isten akar ezeket megismertetni velünk, tanítani akar bennünket. Nem probléma, ha magunkon is megütközünk néha, meglepődünk, hogy én nem is gondoltam. És akkor ez is kegyelem az Istentől, hogy felfedezünk dolgokat az életünkben, lelepleződnek dolgok az életünkben. Ezt azért teszi az Úr, hogy növekedjünk, fejlődjünk, formálódjunk ebben a fantasztikus és csodálatos életben, amelyet keresztény életnek nevezünk, és az Isten igéje kijelentést ad nekünk. Másik dolog a törvénnyel kapcsolatosan, itt, ami igazságként kimegy, az igazság szabaddá tesz, ez pedig a tiszteld apát és anyádat, aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Jézus legalább két helyről idéz, mikor ezt a parancsolatot oda tárja a hallgató jelé. Nézzük meg ezeket. 2 Mózes 20.12. Többen talán tudjátok, hogy ez az ige szakasz, ugye a 10 parancsolatnak a kijelentése a Bibliában. Tehát 2 Mózes 20.12-t keressük meg. Ha van Bibliát, ki lehet te is tedd ezt. 2 Mózes 20.12, új folytású Bibliákban a 77. oldal. 2 Mózes 20.17, bocsánat, nem 12. 17 is jó, de most itt nem arról van szó, hogy ne kíván. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ennek a párja ugye a második törvénykönyv, az 5 Mózes 5.16, de a halállal kapcsolatosan, az ítélettel kapcsolatosan a 2 Mózes 21.17-et, 2 Mózes 21.17-et szeretném olvasni. Így hangzik. Ha valaki apját vagy anyját gyalázza, az halállal bűnhődjék. És még a 3 Mózes 20.9-et is nézzük meg, mert nagyon fontosnak tartom, hogy ezek is elhangozzanak. 3 Mózes 20.9. Ha valaki ócsárolja apját vagy anyját, halállal lakoljon. Apját, anyját ócsárolta, vére rajta. Amikor Jézus ezeket az igéket ezekre az igékre emlékezteti a őt hallgató sokaságot és a farizeusokat, szerintem a mai világ egyik legfontosabb üzenetét mondja el, és rengeteg szülő nem tisztelhető ma. Tehát sok csalódás éri az embereket, a fiatalok tömegei élnek család nélkül, és csalódottan a szüleikben csalódottak, az életükben csalódottak a szüleik példáját tekintve. És bizony néha a keresztények is belesodorodnak abba a bűnbe, hogy nem tisztelik az ő szüleiket, ócsárolják a szüleiket, negatív dolgokat beszélnek a szüleikről, negatívan szólnak. Nem, ez nem a negatív beszéd, nem az, hogy objektíven megállapítom, hogy ez nem követendő példa, és én nem szeretnék így élni, és nem jó, ahogy élnek. Tehát nem erről beszélek, hanem egy gyalázkodó, flegma, kiosztó, lekezelő stílusban beszél a szülővel, gyalázos dolog. Az Ószövetségben ezért kiirtották, aki ilyet csinált. Tehát megölték, megkövezték. Amikor valaki visszadumált a szüleinek, és szitta az apját vagy anyját, kivitték a táboron kívül, és halálra kövezték. Azt gondolom, hogy a Magyarország népessége nem kicsivel 10 millió alatt lenne, ha ezt mondjuk Isten ma bevezetné. De ez benne van a Bibliában, és Jézus figyelmezteti az embereket, hogy Isten igé azt tanítja, hogy tiszteld apád és anyádat. De itt egy másik aspektusból is hozza Jézus ezeket az igéket. Méghozzá tiszteletnek egy bizonyos a szónak magának a jelentése, a görög kifejezésnek egyik jelentése, hogy a maga a tisztelet szó, de van egy olyan jelentése, a gondoskodás, megajándékozni, adni valakinek, gondoskodni róla. Itt Jézus figyelmeztet arra is bennünket, hogy a tisztelet szótát jelenti a megbecsülés mellett azt is, hogy a maga tehetetlen és önmagát ellátni már nem tudó. Nagyon fontos, hogy a maga tehetetlen és az önmagát már ellátni nem tudó szülőről gondoskodjon a gyermek. Ez Isten igének a rendelése, hogy legyen gondja a szüleire. Ennek az igének tehát azt gondolom a mai világunkban nagyon aktuális üzenete van, hogy hogyan visszanyúljunk a szüleinkről. Nem arról beszélek, amikor a szülő ki akarja használni a gyermekét, és a saját lustasága, a részegeskedése, dobzódására akarja kifosztani a gyermekét. Emlékszem rá, amikor ugye apósom, aki elment az Úrhoz és megtért, nagyon mély alkoholizmusban volt, és hát szerettük, meg feleségemet is arra bátorítottam, hogy bocsásson meg neki, mikor megtért, és bizony nagyon sokat szenvedett, emiatt is, hogy elváltak a szülei, de arra bátorítottam, szeressed, tiszteljed, meghívtuk magunkhoz karácsonyozni, stb. És akkor beszélgettem egyszer vele, amikor úgy volt, hogy hajléktalan lesz, és mondtam neki, hogy apa, ha szeretnél megváltozni, és ebből az önpusztító életből kijönni, minden segítséget megadunk neked. Mindenbe számíthatsz ránk. De ha te továbbra is ezen az úton akarsz maradni, egy önpusztító életet akarsz élni, akkor ne számíts ránk. Ehhez mi nem fogunk asszisztálni neked. Isten megadta azt a kegyelmet, hogy a szeretet, a törődés, meg a világos beszéd által Isten csodája révén, amikor jött festeni a gyülekezeti termet, amit átadtunk, akkor eljött vasárnap az Isten tiszteletre, és valahogy az evangélium hirdetve lett, éppen véletlenül a gyülekezetben, és akkor emlékszem, szerettem volna a döntésre hívni, csak fogalmaztam a mondatokat még, hogy ki szeretni, és akkor apósom így felállt a kezét, hogy ő szeretné elfogadni Jézust, és az volt az a pont, amikor ő megfordult az életében, nem is tudjátok, megszabadult az alkohol rabságából, és Isten eljött kifesteni az imázat, és Isten megáldott a munkával. Nem sokkal ezután megszabadult, elhagyta az alkohol rabságát, és újra a munkája lett, és a szakmájába kezdett dolgozni, az önkormányzatnál kiváló munkája volt egyébként, és úgy élt még 3 évet. De a szíve még nem volt teljesen Krisztusé, és elkezdtem mondani akkor, hogy én rontottam el az életemet. Isten adott neki világosságot, hogy a saját szívét is helyesen értékelje és értelmezze, és a saját életét is helyesen értékelje és értelmezze, és azt mondta, előtte minden hívás volt az anyósa, a felesége, minden hívás volt az élet, a világ, minden hívás volt, csak ő nem, és aztán elkezdtem mondani, hogy én rontottam el, én szóltam el az életemet. Az én cselekedeteim miatt jutottam oda, vagy jutottam, és ha én nem így élek, akkor a családom még mindig egybe van. És aztán Isten kegyelme ott volt vele, amikor rákos lett, és teljes mértékben átadta az életét Krisztusnak ebben a nyomorúságban, és bocsánatot kért a testvéreitől, a feleségétől, és olyan békességre jutott az Istennel, hogy azt mondta, hogy vágyom hazamenni az Úrhoz. Csoda ez a dolog, csodálatos ez a dolog, csak azért mondtam el bizonyságképpen ezt nektek, hogy nem elvtelen módon kell támogatni a szülőket. Nem arról van szó, hogy a szülők kihasználják a gyermekeknek a jó hiszeműségét, mert nem biztos, hogy segítség az, amit mi segítségnek gondolunk. Isten szerint való módon kell segíteni. De ha maga tehetetlen a szülő, és nem tud magára gondot viselni, akkor első számú felelős a gyermek, hogy gondoskodjon a szüleiről, különösen a keresztény. Különösen a keresztény. Ennek sokféle módja van, tudom, mindenkinek ad Isten bölcsességet, hogy jól lehet ezt megtenni. És ebben is lehet tanácsokat adni, lehet erről beszélgetni. Most erre mélyebben nem akarok kitérni, de hát sokféle szituáció van, amikor orvosi segítségre van szükség, amikor ápolásra van szükség, amire már nem vagy képes, vagy nem tudod megtenni, mert túlhaladja azt az ismeretet, képességet, amivel rendelkezel. Ilyen például rákos betegségnek az utolsó fázisa, ugye az már morfium adagolás, és stb. Az olyan helyzetet teremt, amikor nem kisgyerekek közé való egy ember, mert nem tudsz egyszer mit kezdeni vele. Ugye mi is ezen átmentünk, és ezt tudjuk, a nejem, amíg lehetett, ápolta az édesapját. Én meg támogattam ebben természetesen. Az 5.-6. versben, tehát ezek nagyon fontos dolgok, amit Jézus világosan mond, ezek az igék érvényesek, új szövetségnél tartunk. Jelzem. Új szövetségi szentírás. Ez nem új szövetség, új szövetség és Jézusnak a tanítása. Ha tovább nézzük a következő verseket, 5.-6. verset, azok így hangzanak, ti pedig így tanítotok, ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Így tettétek érvénytelenni Isten igéjét a ti hagyományatokért. Milyen tanítás is volt az, amivel érvénytelenné tették az Istennek az igéjét? Ugye a Márk evangéliumában olvasunk a korbán szóról. Ez a tanítás egy farizeusi tanítás volt. A tanítás lényege pedig az volt, hogy aki a tizeden felül felajánlja a vagyonát, mozgatható vagyonát az Isten háza javára, az Istennek, akkor ez olyan szent adomány, hogy felmenti az alól is, hogy gondoskodjon a szüleiről. Ne felejtjétek azt, hogy bár az Isten igéje szerint élő zsidó nép között volt a legjobb szociális háló. Tehát ez messze megharadta a korát, a szociális gondoskodás. Gondoljatok bele a betakarítási törvényekről, hogy nem lehetett mindent leszedni, hogy maradjon azoknak, akik utána szeregettek, vagy a tallón szeregettek, emlékeznek Rút és Boáz esetére. Tehát Isten gondoskodott erről, gondoskodott a szülőkről, időszülők kérdéséről. Magyarországon is ez még nem is olyan régen így működött, hogy kiválasztott a gyerekei közül valakit a özvegyen maradt apuka vagy anyuka, és azt mondta, hogy ti lesztek az örököseim, vállaljátok, egy gondomat viselitek, míg élek. Akkor ez a ház a tiétek lesz. Kis taférünk hozta a többit, és tudomásul vette a többi gyermek, hogy ő a gondviselő. És nem veszekednek a örökségen, hanem vállaljanak a terhét, hogy eltartja addig, amíg el nem költözik a földi életből. A korbán tanítás azonban azt jelentette, hogy olyan szintre emelték ezt a fajta felajánlást, hogy nem felmentette a felajánlót az alól, a kötelezettsége alól, hogy gondoskodjon a maga tehetetlen és magáról már gondoskodni nem tudó szüleiről. Aztán azzal tetézték ezt, hogy ha meghalt a szülő, ez is benne volt a megegyezésben, akkor bizonyos részét visszakaphatta ennek a vagyonnak, és egy része pedig maradt ott a jutalomként azoknak, akik megállapodtak. Tehát ezt a gyakorlatot követték abban az időben, Jézus korában. És erre mutat rá, hogy a tanításotokkal érvénytelenné teszitek az Isten törvényét, és felszabadítjátok a bűn cselekvésére az embereket olyan dolgokra, amelyeket az Isten nem néz jó szemmel. A következő szakaszban, a 7-től 10-es versekig kiemelten arról beszélt Jézus, hogy a dolgok a szívben dőlnek el. A törvény az nem a formákról szól, az Isten igéje, nem a formai dolgokról, nem cselekedetekről beszél a törvény, hanem a szívről beszél a törvény. Először is Jézus idézi Ézsaiás prófétát, amikor szembesül ezeknek az embereknek a kísértő és felsőbbrendű beszédével. Ézsaiás 29.13-at idézi, közvetlenül az Ézsaiás 29.13 így hangzik. Így szól az Úr. Mivel ez a nép csak ajkával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten féleme pedig betanult emberi parancsolat. Ha olvastátok Ézsaiás proféta könyvét már, akkor sok mindent el lehet mondani Ézsaiásról, de az, hogy törvénykező, azt gondolom nem. Tehát a legtöbb és legnagyszerűbb kijelentés az Ószövetségben Jézus Krisztusról éppen Ézsaiás proféta könyvében van. És amikor Isten szólt Ézsaiáson keresztül, de a Jeremiás könyve az egyik legtragikusabb könyv, a Jeremiás proféta könyvében szépen nyomon lehet követni a Isten figyelmeztetései, profétai szavát, az engedetlenséget és az engedetlenségből fakadó ítéletet, és az ítélet utáni kegyelem üzenetét is. Tehát a Jeremiás könyve az annyira mai aktualitással bír, hogy javaslom nektek, hogy szálljatok rá egy időt, és olvassátok Jeremiás próféta könyvét imádkozva, és döbbenetesen lehet látni a mai korszakot ebben. És akkor Ézsaiás által is szólt Isten ezeket a szavakat, akkor nem azért mondta Isten, hogy ezeket az embereket elítélje, hanem azért szólt, hogy felocsúdjanak az örök csapdájából. És megértsék, hogy nem jó, amit tesznek. Veszélyes. Isten ítéletét fogja vonni az életükre, ha tetszik, ha nem. Ezért lássák meg, hogy amit tesznek, az csak forma. Ami úgy tűnik, hogy kegyes. És megteszik, de a szívük nincs benne. És Istennek a szívükre van szüksége azért, hogy megőrizze az életüket, és megmentse a pusztulástól őket. Mi is a törvénykezés? Nagyon érdekes foglalkozni ezzel a témával, mert a törvénykezésnek egy újfajta értelmezését látom az egyházban, amely nagyon veszélyes. Önmagában a törvénykezés is veszélyes. No, ebből az ige szakaszból kiindulva a hagyománytisztelet, ugye a szokások tisztelete az Isten igével szemben, ezekhez van ragaszkodás a szívből leszállás helyett, hogy ezt lehet nevezni törvénykezésnek. De nézzük kicsit közelebbről meg. Jézus tanítása szerint azt nevezi törvénykezésnek, vagy farizeusságnak, amikor valaki emberi tanítások által el akarja venni Isten igének az élét, lényegét, felmentve a törvényszegőt a bűne büntetésének következménye alól. Mert ugye ezt mondja, hogy tanítottatok valamit, és felmentitek azokat, akik nem töltik be az igét. És többenhetesen látom ennek az eretnekségnek ma a megjelenését az egyházban. Elvtelen módon kegyelmet hirdetnek megtérés nélkül. Döbbenetesen látszik az eretnekség az egyházban most. És mit mondanak ma törvénykezésnek? Egyesek, nyilván nem mindenki. Találkozz azzal a gondolkodásmóddal, hogy törvénykezés az, amikor valaki szilárdan ragaszkodni próbál Isten igéhez, és ehhez kéri az Isten kegyelmét és irgalmát és erejét. Mert tudja, hogy csak akkor tudja betölteni Isten beszédét, ha Istentől ehhez kegyelmet kap. És mivel ezzel tisztában van, hogy kegyelem nélkül ez nem fog menni, ehhez igényli a kegyelmet, hogy betöltse az igét. Na, ezeket a ragaszkodó, igéhez ragaszkodó embereket bélyegzik ma meg törvénykezéssel, mert nem alkusznak meg, és azt mondják, hogy ez bűn. És kész. És azért bűn, mert Isten igéje azt mondja. És én nem akarok ebben élni. És ez a tanítás hazugság, hamisság, mert nem Isten igéje szerint van. Mert olyan felmentést ad az emberek életében, amit Isten nem tesz meg. Nézzétek, ezek Jézus tanításaimről beszélünk. Tehát nem lehet azt mondani, ezt nehéz másképp értelmezni. Te olvasod oda-vissza ezeket az igéket, ezt nehéz másképp értelmezni. Ha Jézus ezt tanította, akkor hát, aki nem azt tanítja, mint Jézus, az tévtanító. Akár akarja, akár nem. Tehát nem feltétlenül mondom ezt, hogy szándékos sok esetben, célzatosan tévegésre bíró, csak könnyebb utat kereső. És hát jobban érzik magukat a testvérek, hogyha ilyeneket tanítunk, mert hát azért aranyos. És akkor átadjuk ezeket az igéket, ne beszéljünk róla. Pedig nagyon fontos, mert ezek az igék azért fontosak, mert ezek teszik értékessé a kegyelmet. Ezek az igék azok, amelyből az ember felfedezi, hogy hoppá, hányszor voltam én tiszteletlen a szülőmmel szemben. Hányszor beszéltem édesapám vagy édesanyámmal tiszteletlenül? És nincs kivétel szerintem ezen a helyen, hogy gondolatban, szóban ne vétkeztünk volna. Nincs kivétel, mindannyian bűnösek vagyunk, elvéreznénk egyetlen parancsolatnál. Mekkora öröm, hogy van kegyelem? Hú, halleluja! Köszönöm, Uram, köszönöm! Hogy nem köveztek halára? Amikor először így beszéltem apámmal, édesapámmal, édesanyámmal, és nem vittek ki a falunk kívülre, és köveztek halára, ó, Uram, köszönöm, dicsőség neked, halleluja, Jézus, ó, mekkora öröm ez, igaz? Milyen nagyszerű öröm, a szabadulásnak az öröme, a kegyelemnek az öröme, a kárisznak, ugye a kegyelem, öröm, szó, hát az fog örvendezni, akinek sok bűne bocsátatott meg, az nagyon ragaszkodik az Úrhoz. Az érti, Uram, köszönöm, hogy mondod ezt az igét, ezt a apám, anyám kérdését, mert nekem most ez nehéz. Úgy viselkedik édesapám, édesanyám, aminek te se örülsz, meg én sem. És nekem ez fáj. Fáj, és bizony valamikor nem bírom tűtőztetni magam. Adj erőt, Uram, adj kegyelmet. Adj kegyelmet, Uram, hogy meg tudjad nekik bocsátani. Mert lehet, hogy már nem élnek. És ott vannak bennem a sebek, a sérülések, amit hordozok magamban. Uram, rászorulok a te kegyelmedre, mikor ezeket az igéket olvasom. Oda visz, oda szorít, rávezet a te kegyelmedre. És a te kegyelmed igen jó nekem, Uram. Én annyira szeretem a te kegyelmedet, Uram. Nagyon szükséges. Nélkül a szeretlen minden nap, nem csak vasárnap, hogy jól érezzem magam. Minden nap, hogy túléljek, hogy megmaradjak, hogy felerősödjek, hogy győzzek. Amen. Tehát amikor Jézus beszél ezekről, akkor is Ézsaiás által szól az Isten beszéd az Ószövetségben, mindezt azért teszi, hogy megmentse az embereket, hogy rászorítsa őket, és felfedezzék, hogy nélkül összehetetlen az Isten kegyelme és bűnbocsátó, irgalma és kegyelme. És olyan döbbenetes, amikor Jeremiásban olvasod, hogy megy Jeremiás által Isten szava Cidkiához, a királyhoz, és mondta, térjél meg, és amíg visszafordultok, hogyha megtértek, akkor Isten elviszi innen az ellenséget, és megmenekültök, vagy menjetek ki, adjátok fel, és megőrz Isten az életeteket. Ezek elégetik a proféciát, hallgass el, nem mond senkinek, megtiltják nekik, és sajnos ugye számon kér Isten rajtuk, és bizony megvakítják gyerekeit, megölik, elhordozzák, holott nem ez lett volna az Isten akarata. Isten nem ezt akarta. Isten azért szólt Jeremiás által, hogy megtérjenek, hogy megszabadíthassa őket, hogy könyörülhessen rajtuk, hogy a kegyelmét adhassa nekik. Vágyik az Isten a kegyelmet adni. De hát ehhez olyan állapot kell, ami azt mondod, hogy hú, Uram, hogyha senkinek nincs szüksége rá, itt vagyok, Uram. Ha kell, még sorban is állok, kivárom a soromat, de ezt nem kell. Soron kívül adják a kegyelmet, tudtad? A János, és mérték nélkül, halleluja, a János 14-15-18-ban a következőt olvasod ebben a témában. Az Isten iránti szeretetről, szerelemről, szenvedélyről beszél itt a Jézus Krisztus. János 14-15-18. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, az a szellemét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Ha ezt az igét teljes egészében nézitek, ugye a ígérettel együtt, azt mondja itt az Isten beszéde, ha szerettek engem, akkor vágytok arra, hogy az én parancsolataimat megtartsátok, mert szerettek. És a szeretetetek ugye abból fakad, hogy megértettétek, hogy mennyire szeretlek titeket. És mi lesz ennek a gyümölcse, hogy szeretjük az Urat? Mit olvasunk itt? Megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert szeretjük, és kegyelmet kapunk hozzá, hogy megéljünk a szerint. Erőt kapunk. Kitől kapunk erőt? Pártfogótól, a Szentlélektől. Értitek? Így van értelme. A Szentlélek megjelenésének, hatalmának, erejének erre értelme szeretem azok számára, akik nem akarják követni Krisztust. Akik nem csak találkozni akarnak néha Jézussal, élményeket átélve ebből a találkozásból fakadóan, hanem követni is akarják Jézus Krisztust. Többen voltatok a koncerten pénteken, és nagyon jó volt. Úgy is mentünk, megyünk dicsérni az Urat. Halleluja! Jó lesz együtt több ezer keresztényjel dicsérni az Urat. És hát a dicsőítésben vezetők se tudtak más mondani. Azt mondták, figyeljetek, eljöttetek ide, mi elmegyünk haza. Ti is elmentek holnap haza. A lényeg az, hogy ti, magatok, ismeritek-e Jézus Krisztust. És tovább megyek. Nem csak ismeritek-e, hanem követitek-e őt. Értitek a különbséget? Ez a kettő együtt. Együtt értelmezhető. Ismerem Jézust, ő ismer engem, és én követem őt. Tehát Krisztus tanítványa vagyok. Hozzátartozom. Hú, de jó. Annyira jó, Uram, hozzátartozni. Mert elküldted a pártfogót, a Szent Szellemet, és velem vagy. És nekem erőt adsz. Tizedik versben azt olvasod, hogy Jézus a sokasághoz fordult. Miért? Hát valószínűleg addigi beszélgető társai sarkon fordultak és ott hagyták. Nem nagyon bírták a klímát Jézus közelébe, és azt mondták, hogy hú, ez olyanokat mond itt nekünk, amit mi nem akarunk, nem is tudunk elfogadni, mégis mit képzel ez, hogy itt kioktat bennünket. Sarkon fordultak, ezért Jézus ugye fordult a többiekhez, hogy megértsék, hogy miről van szó. A farizeusok ugye felháborodtak, és ott hagyták Jézust. Nem értettek egyet azzal, amit mond. Lehet. Csak nem éri meg. De nem kell egyet érteni azzal, amit Jézus mond. Nem kötelező. Csak nem éri meg. Nem tudták befogadni. Mert ha befogadták volna, amit Jézus mond, ki kellett volna mondaniuk, hogy tévelyektek. És nem csak ők tévelyektek, hanem azokat is tévegésbe vitték, akik követték őket. Tudjátok, minél inkább, minél nagyobb felelősséget helyez Isten egy ember vállára, szellemi értelemben, tehát több emberért felel, annál nagyobb teher az ember szellemében, szívében egy ilyen szituáció. Hogy mit dönt? Annál nagyobb küzdelem, vívódás sokszor, amikor találkozik ilyen helyzetekkel, amikor jönnek tanítások jobbra-balra, és te meg vettél valamit az Úrtól, és sokszor olyan emberek, akiket tisztelsz, szeretsz, és mégis másfele mennek, mint amit te megértettél Krisztusból. Nagyon nehéz harcok ezek, akik felelősséggel gondolkodnak. Ezeknek az embereknek azonban nem az volt a lényeg, hogy mi lesz a néppel, hanem mi lesz velük. Sokkal inkább foglalkoztak saját maguk önző hatalmukkal is beképzelt, büszke szívük tanácsával, mint a Jézus tanításával. Nos, Jézus odafordul a beszédeit halló sokasághoz, és igyekszik nekik segíteni, hogy megértsék, miért is adta Isten az ő parancsolatait, az ő igéjét. Isten a szívüket akarta megóvni a bűntől, a báványoktól, hogy ne veszítsék el a szabadságukat, hanem hogy visszanyerjék. Az emberek néha azt gondolják, hogy az Isten igéje az megfosztja a szabadságtól az embereket, akik azok szerint akarnak élni. Éppen ellenkezőleg. Az igazság szabaddá tesz. De az Isten igazságának befogadása, az fölszabadítja a szívet. Egy fantasztikus dolog Isten igéje szabadságában élni, a szabadító erejét tapasztalni, abban a békességben, megnyugvásban, hogy Uram, a tiéd vagyok. Nem vagyok tökéletes, de azt szeretnék lenni. De köszönöm a te kegyelmedet, amit ma is azt nekem. Halleluja! A szívbéli odaszánást próbálták elkerülni ugye a farizeusok a maguk tanításával. Próbálja ezt is megvilágítani nekik, hogy itt pótcselekvésekről van szó, gumicsontokról van szó, amik a kegyesség látszatát kölcsönzik azoknak, akik ezeket csinálják vagy tanítják, de valójában a szív az távol van attól, aki életet adott minden teremtménynek ezen a földön. És akart rámutatni arra is Jézus, hogy rendelteket hoztak ezek az emberek, szabályokat és emberi hagyományokat hoztak létre, ahelyett, hogy keresték volna az Urat, és a Szent Szellem szabadságára vágyakoztak volna, szabadon arra, hogy értsem, szeressem, kövessem Jézus Krisztust. Ez a Szent Szellem szabadsága. Fölszabadulva lenni a saját elrontott dolgainktól, bűneinktől, emberi természetünk gyalló nyomorúságától, fölszabadítva lenni az Isten kegyelme által, az Istennek való engedelmességre, az Isten által szeretetre, viszont szeretetre. Jó dolog, nem? Mert az a bajunk néha, hogy belenézünk a tükörbe, és azt mondjuk, Uram, fú, ez nekem nem fog menni. Eljutottál egy nagyon fontos bibliai igazságra. Isten mondta, nem mondtál újat, örülök, hogy felfedezted. És akkor talán ma is nagyobb szükséged lesz rám. Érted? Tehát a törvény, az Isten igéje azért van, hogy értsd, hogy mennyire szükséged van Jézusra. És azok próbálják besöpörni a szőnyeg alá ezeket a dolgokat, és elfelejteni, akiknek nincs igazán nagy szüksége a kegyelemre. Tehát érted, pontosan nem az a törvénykező, akit annak mondanak. Értitek ezt a dolgot? Nagyon, de ezek a tanítások, ezek nagyon zsiványok. Nagyon kicsi benne a hamisság, a méreg. De nagyon erős. Vannak mérgek, amikből nagyon kicsi kell. Ilyen a ciánis, tudjátok. Gyorsan ölnek. biztos halált okoznak. Jól mondtam? Cianid. Bocsánat, hogy teljesen pontos legyek. Cianid. Én igaz, hogy mindig ciánnak olvastam, hallottam. De nem, nem, nem. Cianid. Így legyen megörökítve a jövendő nemzedéknek. Tehát olyanok ezek a tanítások, mint a cianid. Na, csak el ne felejtsétek. Oké. Tehát nagyon-nagyon alattomos. És tudod, a látszatát a kegyességnek megőrzi. És akik oktalanok, tapasztalatlanok, azok belecsúszhatnak ezekbe. És elszakítja a szívüket Krisztustól, és attól a fajta ragaszkodástól, amely pontosan azt hoz létre, hogy az ember az alkalmatlanságát fedezi föl. És ez nem egy rossz dolog, ez egy jó dolog. Ez az út arra, hogy a kegyelem ereje és a Szentlélek ereje betöltse az életünket. Így van? Tehát Jézus bekalkulálta ezt. Ugye szerettek engem parancsolataimat megtartjátok, és tovább folytatja, és elküldöm nektek a pártfogót, aki vezet benneteket az úton. A paraklétoszt, az erőt hozót. Halleluja! Menjünk tovább. Aztán megjelennek a tanítványok. Valószínűleg szemlélték az eseményeket. Ugye Péter a szóvivő, szeret úgy rendezkedni, most is rendezkedik itt is. Nézi a farizeusokat, talán hallott, hogy mentek elfelé, maguk között durultok, mégis mit beszél, az hogy csinálhat ilyet, fúj, adunk ilyen, kinyírjuk. És ugye látták ezeket elmenni durogva, és akkor azt mondta Jézusnak itt ez a csapat, hogy tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? Megbotránkozni szó, ugye, azt is jelenti, bűne csábítva lenni, de itt alapvető értelme, egy másik értelme ennek a szónak az, hogy felháborodni. Talán ezzel lehetne pontosabban visszaadni, és felháborodva, durrogva elmentek. És így próbálták Jézusnak mondani, hogy láttad? Veszélyes azért, ezek a főnökök itt ebben az országban. De Jeruzsálemből jöttek a főhadiszállásról. Mi tanítványok felmérték, hogy itt a népszerűség vesztés eset áll fent, hogy veszíthetünk a népszerűségünkből, te is, de hát meg mi is, meg hát az üldözés veszély is fennáll, hogy ezek aztán visszamennek, és bizony nem leszünk jobba ott a jeruzsálemiekkel. És mondták Jézusnak, hogy Uram, azért ezt remélem bekalkuláltad, hogy itt ilyeneket beszélsz, ilyen dolgokat, akkor ebből baj lesz. Nem fognak szeretni. Nos, nem tudom, mennyien próbáltátok már ilyen kátyus úton autót vezetni. Főleg sáros időben, vagy télen. Kivágtak nagy keréknyomokat gépek, és akkor néha én mentem ilyen határon, vezettem ilyen terepjárót is. És ha belecsúszik az autó ezekbe a kerékvágásokba, nagyon nehezen lehet. Mutogatnak Szilárdra, biztos Szilárd jobban tudja. Hogy milyen nehéz kikormányozni ebből a kerékvágásból. Ezt érthető, igaz? Tehát nagyon nehéz kivezetni a kerékvágásból. Ilyenek voltak a tanítványok is. Ezek gyerekkorútól kezdve azon nőttek fel, azt a tejet itták, amit ezek tanítottak nekik. Ugye az atyák hagyománya, így csinált kisfiam, így kis Petikém, vagy kis Simonkám, figyelj ide, ezt nem szabad. A rabbi bácsi megmondta, hogy ezt így kell. Nem baj, mit mond a Biblia, de a rabbi bácsi azt mondta, hogy amit a Biblia mond, azt így kell érteni, és jobb, ha azt csinálod, mert nagy bajod lesz, ha nem azt csinálod. És az egész életüket úgy élték, hogy a rabbi bácsi megmondta, a farizeus bácsi megmondta, akkor az úgy van. És amikor hallgatják Jézust, nem értik. Ez mondja Jézus, hogy nem, nem értitek. De amikor nem értik, akkor Jézus nem bevágta rájuk az ajtót. Na, befejeztem. Szépek vagytok. Kösz. Megjegyeztem. Majd számolunk, amikor visszajövök. Nem ezt csinálja, hanem mondja nekik, hogy benne vagytok a kerékvágásba. Azért nem értitek, mert az ismereteiteken keresztül szűrítek, amit mondok. És nem azt akarjátok megérteni, amit mondok, hanem igazolva akarjátok látni, amit ismertek. Ez a kerékvágás. Amikor valaki az ismereteit akarja igazolva látni a Bibliából. Nem az a nyitott szív, amivel Dávid rendelkezett, hogy vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, nézd meg, nem járok egy téves úton, vezess az örökké valóság ösvényén. Pedig Dávidnak hatalmas kijelentései voltak Istentől. Óriási kinyilatkoztatásokat kapott az Úrtól. Hát magát Jézus Krisztust is tesz szerint Dávid fiának nevezi a Biblia. Dávid gyökere és ága. Mi a mind a kettő, ugye Dávid is belőle lett. Tesz szerint elé a családfát tekintve Krisztus abból a családból született. Tehát azt mondja nekik, hogy gyerekek, benne hagytok a kátyúba, na de hát adjunk egy nagy gázt, vezessük ki ezt a jelgányt ebből a kátyúból. Megerősíti nekik, amit mondani akart, hogy az Isten parancsolatai azért adottak, hogy nem azért, hogy szokásokat gyártsunk azok alapján, hanem hogy a gyermekek szívét megóvja a hamistanításoktól, a tévegéstől, a bűnöktől. A 19. versben egészen konkrétan beszél Jézus, tehát nem beszél mellé, nagyon konkrétan mondja, hogy például miktől akarja megóvni a szívét az embernek. Mert aki a szíved, az az életed. Ne feledd el, a harc a szívedért megy. Felhívom a figyelmeteket arra, hogy az ördögről a Biblia azt mondja, hogy embergyilkos. Tehát az ördögnek nem 5 perc kell az idődből, hanem a szíved kell neki. Az 5 perc az idődből csak azért kell neki, hogy aztán a szívedből egyre nagyobb területet foglaljon el, aztán pedig elpusztítson, hogy elvegye a fizikai életedet is, hogy esélyed se legyen megtérni. A végső kétségbeesésbe sodorjon. Tehát az ördög kemény játékos. De az Úr Jézus Krisztus hatalma sokkal nagyobb. És erre akarja felhívni a figyelmét a tanítványoknak. Hogy? 19. vers. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanítások és Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. 20. vers. De az, hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert. Jézus tehát világossá teszi, hogy Istennek az igéje akarja megóvni a szívedet. Akarja leleplezni a szívedet. Ha abban nincs, nem jó dolgok vannak benne. Nem Istennek tetsző dolgok vannak benne. És Isten igéje vezet el arra, hogy kegyelmet kaptál Krisztus által. Bűnbocsánatot nyerte Krisztus által. Meg lehet tisztulni. És szerette volna felhívni a figyelmet, hogy éppen ezért jelent meg az Isten kegyelme benne, Jézus Krisztusban, ezen a földön. Hogy megmentse a törvény átka alatt rekedt embereket, akik felfelezik, hogy megmentésre szorulnak. És ezt a kegyelmet Isten bőségesen adta Jézus Krisztusban, az ő fiában, akiben, akik őt követik, megvan a jövőnk. El van rendezve a múltunk, biztonságban vagyunk a jelenben, és reményteli jövőt kaptunk. Mindig az Krisztusban. Halleluja. A 20. versen kapcsolatban természetesen Jézus nem azt mondta, hogy ha igaz keresztény vagy, nem mosol a kezed soha. Vagy ha kis higién és kéztisztított hordasz vagy kendőt, akkor foly, vigyázzál, mert tévtanítás birtokában vagy, és azt gyakorlod. Természetesen nem erről van szó, csak meghagyta az Isten által rendelt. Nagyon fontos, Isten az Ószövetségben nagyon komoly rendelkezéseket hozott a higiénia, a betegségek terjedésének megakadályozása véget az ő népének. És azok modernek voltak. Nagyon előre haladottak voltak. Mondtam, a szociális rendszer is, ami a Bibliában van, az korát megelőző. Vagy a családmodell, amely az Ószövetségi Szentírásból is látszik. És amit, mikor szerették az Urat, gyakoroltak a zsidó emberek, ahogy tisztelték a feleségüket, a férfiak, ahogy az asszonyok tisztelték a férjüket, a szülők tisztelték a gyermekeiket. Tehát azért ezek nagyon sokat segítettek azoknak, akik tisztelték ezeket az igéket, és igyekeztek ezek szerint élni. Tehát a mosakodás az nem Isten igéje ellen való, tehát nem kell megtérje belőle, hogyha szoktál. Csak a mosakodás az önmagában nem tesz tisztává senkit. Mert bizony lehet hallani önöket, akik piszkosnak érzik magukat, mert a szívük szellemük terhelt, és koszosnak érzik magukat, kényszeresen próbálnak tisztaságot csinálni, tisztaságmániások, holott a tisztaságot Isten tudja megadni a szívben. És a szív tisztasága hoz létre tiszta beszédet, tiszta tekintetet, tiszta gondolkodásmódot, tiszta cselekedetet. És azt akarja Jézus a tanítványok szívére helyezni, hogy azért jött el, hogy erőt adjon betölteni az igét. Erőt adjon a szent életre. Kegyelmet adjon a bukdácsolásainkra. Három igével, igeszakasszal szeretném zárni. Az első a Zsoltárok 119.9.11. Zsoltárok 119.9.11. Néhányan ezt kívül is tudjátok. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Ki tudja? Nem ez a benne, hanem jó, persze, hallottam azért én. Úgy, hogy megtartja igédet. Ez van benne a Bibliában. Tehát az ige megtartása, és arra van a törekvés, törvénykezés. Tehát, hogy törvénykezés. A legnormálisabb dolog, amit tehet az ember az életbe. Hogy ehhez ragaszkodik. Nem ítélkezéssel, hanem a kegyelme szorult állapotában. De az nem ítélkezés, azt mondod valamire, ez nem jó, nem ige szerint való. Értitek? És nem is törvénykezés. Úgy, hogy megtartja igédet, és mit fedez fel a zsoltáros? Mit kell? Tehát, hogyan tartatja tisztán életügyet az ifjú? Hát, megértettem úgy, hogy megtartja igédet. Na, de hát azt is megértettem, hogy nem fog ez nekem menni, ezért én teljes szívből kereslek téged. És mit mond? Ne engedd! Ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól. Mert én szívembe zártam beszédeidet, megismertem a te beszédeidet, tudom, miről van szó. Értem, hogy tiszteld apát és anyádat, és ne gyalázom apámat és anyámat. Elfogadom, Uram, igaz a te beszéded, igazat adok neked, nem dumálom ki, nem beszélek mellé, nem mentegetem magam. Odaadtam a szívemet, Uram, és ha neked odaadtam a szívemet, akkor a te igédet tisztelő az én szívem. De Uram, nekem rád van szükségem, hogy ezeket meg is éljem. Ezért én kereslek téged. Őrizd meg engem, Uram. Nem bízok magamban. Nem tartom magam erősnek. Nem gondolom, hogy nekem ez menni fog. Mert tudom, hogy őrült lennék, ha így gondolnám. Rád van szükségem a te erődre, Uram. Ne engedd, hogy eltérek parancsolataitól. És hidd el, nemrégen beszélgettem valakivel, és nagyon érdekes dolog volt, amivel szembesültem. Mondjuk azt tudjátok, hogy a betegség az nem a bűnnek a következménye feltétlenül, és ez így is van. Viszont lehet annak is. Valaki nagyon súlyos beteg lett, és hívő ember volt, és azt mondta, halála után derült ki, hogy szeretem a bűnömet. És súlyos beteg lett, de olyan beteg, hogy nem tudtak rajta segíteni. Tehetetlenek voltak. Amikor egy kicsit kezdett Isten felé fordulni, javult az állapota. Döbbenetes mértékben. Aztán újra kezdett ragaszkodni a bűnhöz. És képzeljétek el, hogy halála előtt néhány nappal tért meg. Megvallotta a bűnét annak, akinek aki ellen vétkezett, és megbékélt Istennel, és Isten akkor gyorsan el is vitte, hogy hazakerüljön, mint egy tűzön ment át, aki semmit nem vitt Istenhez, de megmenekült a lelke. Tehát, mikor azt mondja itt a zsoltáros, hogy ne engedd, hogy eltérek parancsolataitól, abban ilyen súlyos dolgok is benne lehetnek a hívő ember életében, mert Isten meg akar menteni. És amikor a népére odaengedte az asszír-babiloni sereget, miért engedte oda? Hogy megtérjenek. Az ítélet tüze, a súlya rájuk nehezedjen, és megtérjenek a bűneikből. Igaz? Hogy is van az ige, hogy ne legyetek olyanok, mint a összvér, akit kantár vagy zablával kell kormányozni? Ha legyen olyan szívetek, mint a példabeszélek könyve, szívünk, szívem, de a példabeszélek könyve mond, azt mondja, hogy legyen olyan a király szíve, mint a patak vize, amelyet arra vezet az Isten, amerre akar. És tudjátok, ebben van egy végtelen szabadság. nem törvénykedés van, meg nem bilincsek van benne. Egy végtelen szabadság van benne, hogy Uram, naponként rád van szükségem. Kereslek téged. Vágyom megtartani parancsolataidat. De én tudom, hogy ez nekem nem fog menni egyedül. Rád van szükségem. Hozzád visz közel ez a megértés engem, Uram. Ne engedd. És hidd el, nem fogom engedni, Isten. Tehát ha ővé vagy, akkor megtalálja a módját annak, hogy észhez térjünk. Így van? Egyet értetek? Megtalálja a módját, hogy megkeressen téged az atyád. És azt is mondja a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében az Isten igéje, talán 4. versben, hogy a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. Mi? Hogy ilyen éles is lehet a küzdelem azért, hogy az ember tisztán megmaradjon? Hogy elképzelhető, hogy a szituáció az életben, hogy az ember a vérét is adja azért, hogy ne vétkezzen Isten ellen. Bizony elképzelhető. Azt mondja Isten igéje, hogy még nem is tapasztaltátok azt meg, mit jelent mártíromságra eljutni, a véreteket hullajtani, igazán súlyos veszteségeket elszenvedni, azért, hogy ne vétkezzünk az Úr ellen. Még ez el se jött sokaknak az életében. Vannak azért sokan Magyarországon is, akik sokat szenvedtek a hitükért, hogy ne vétkezzenek Krisztus ellen. A másik ige, a példabeszélek 4.23, ezt is többen kívülről tudjátok, helyes is, zárjuk a szívünkbe az ő beszédét. Azért kell szívünkbe zárni a beszédét, hogy ne vétkezzünk ellene. Ha nem zárjuk a szívünkbe beszédét, akkor nincs védelem. Az immunrendszer, a szellemi immunrendszert erősít Istennek a beszéde, amelyet a Szent Szellem által jó befogadni. Uram, szeretem a te ígédet. Jeremiás azt mondja, pedig nagyon komoly ígéket kapott, azt, amikor eljutott hozzám ígéd, én élveztem. Ígéd vidámságot szerzett nekem, és szívbéli örömet. Pedig olyan komoly üzeneteket kapott Istentől, ami persze abban mindig megvolt, tehát Jeremiás, mikor prédikált, figyeljétek meg, akkor ő azért prédikált, hogy hát, ha hallgatnak, elment a templomba. Adott neki Isten proféciát. Mentek a templomba áldozni Istennek. Menjen a templomba, engem nem szívlelnek ott. Leírt az írnoka, leíratta a proféciát, és olvas föl nekik, hát ha, akik már legalább oda mennek a templomba. Hát, ha van annyi Isten félelem bennük, hogy megtérnek, és elhárul az a veszedelem, ami vár erre a népre, ha megmaradnak bűneikben. Azt mondja a példabeszélek 4.23, tehát minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki a minden élet. Mert onnan indul ki az élet, ugye? Tudjátok, hogy a szív van benne, a szövegben, az pedig azt jelenti, hogy az teljes élet. Onnan indul ki. A következő ige, tehát van egyfajta felelősségünk, ezt azért szerettem volna elétek tárni, hogy igen, van felelősségünk abban, hogy az, mi van a szívünkben. Ezek nem véletlenszerű dolgok. Nagyon is felelősek vagyunk azért, hogy mivel telik meg a szívünk. És ezt tudjuk nagyon jól. Ha nem tudtuk volna, akkor most tudjuk meg. És végezetül egy utolsó ige, az Apostolok cselekedetei 1:8, ezt is tudjátok többen, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek vagy Szent Szellem, és ezzel az erővel mit csináltok? Tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Isten igéje szerint az elkötelezett szívű emberek életében megnyilvánul az Istenek hatalma Szent Szellem által, Isten szellemének ereje és hatalma pedig egyrészt adott azért, hogy be tudjam tölteni az Istenek a beszédét, élni tudjak az ő tetszésére, és adott azért Istenek hatalma, hogy másokhoz is eljusson az Isten jó híre, evangéliuma, akik felismerték, hogy elveszettek, a bűn állapotába rekedtek, és nem tudnak kikecmeregni ebből a kerékvágásból. És Jézus üzeni nekik, hogy oké, lehet így éltél 30, 40, 20, 10, 50, 80, 100 éve, de van hatalmam arra, és van nekem egy üzenetem, amely kiment téged ebből a helyzetből. amely által megszabadulhatsz, megváltozhatsz, és Isten szerint való életet tudsz élni. Mai szolgálatnak azt a címet adtam, értsd meg a lényeget. Értsd meg a lényeget, amiről itt Jézus beszél. És lásd tisztán, ne engedj károsztatást magadra, hogy törvénykezzenek titulálnak csak azért, mert elkötelezted magad Krisztus mellett. És nem alkuszol meg, mert bizony jöhetnek ilyen idők. Találkozhatsz olyan szituációkkal, amikor emberek igazolni próbálják magukat, mint a farizeusok, hogy téged neveznek törvénykezőnek, holott semmi más nem teszel, csak igényled Isten kegyelmét, mert elveszettnek. És nélküle hiányosnak, parancsolatait képtelen vagy megtartani. És ez a forrás és kulcsa annak a hatalomnak és erőnek, amely a Szent Szellem által árad be a hívő ember életébe, amely megnyilatkozik és megnyilvánul. És megnyilvánul akkor is, ha nem ordibálsz. És nem kiabálsz. És nem érzed, hogy mint a konnektorban nyúltál volna, égnek áll a hajad. Hanem érzed a bensőben azt a biztonságot, az Istennek a hatalmát és erejét, amelyet Isten a szellem által, az ő beszéd által eleven módon ad neked. És akkor hallod a beszédeket, akkor tisztán világosan látod, hogy van erre válasz. Van Istennek akarata. És megosztod ezeket az igéket, mint ahogy Jézus tette ezekkel az emberekkel. Nem mind a 10 parancsolatot, de figyelmüket felhívta, hogy figyeljetek ide, mit csináltok? Milyen úton jártok? Térjetek észhez, még nem késő. És megóvja a szívünket attól is, hogy felfúvalkodva, gőgösen, büszkén azt gondoljuk, hogy nálunk van az igazság. Bizony rászorulunk Isten kegyelmére, rászorulunk egymásra is, egymás figyelmeztetésére, egymás melléállására, hogy szolgáljunk egymás felé, figyelmeztessük egymást. És az Úr kész és képes kivezetni bennünket azokból a kátyukból, amelyek talán sok rossz gondolkodásmód miatt vannak az életünkben, és úgy nem tudunk kimenni belőle. De Krisztus a tanítványait is kivezette, és megáldotta. Amen.